Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni hetedik vasárnapra ige hirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 13. fejezetében, a 40-től az 52. versig. A következőképpen. Vigyázzatok tehát, hogy be ne következzék az, amit megmondott az Úr a proféták által. Lássátok meg ti gúnyolódok, és ámuljatok el, és semmisüljetek meg, mert olyasmit viszek véghez napjaitokban, amelyet el sem hinnétek, ha valaki elbeszélné nektek. Amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy a következő szombaton is hirdessék nekik ezeket a dolgokat. Miután szétosztott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk és biztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irigységgel és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta, először nektek kellett hirdetnünk Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr, pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. De a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes, istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határukból. Ők pedig lerázták lábuk porát ellenük, és elmentek Ikóniumba. A tanítványok azonban megteltek örömmel és szent lélekkel. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, jobban megértjük kicsit a mostani történetet, ha fél pillantást vetünk az előírthoz képest néhány verssel vissza is, és néhány verssel tovább is. Ha tovább olvassuk például ezt a szakaszt, akkor rájövünk, hogy itt a Pizidiai Antiókiában is pünkösd van. Szentlélek ünnepéről van szó, amikor ennyien megtértek és Szentlélekben örvendeznek még az üldözésnek is. Ha pedig az előzményeket nézzük, akkor az arra világít rá jobban, hogy bár az ember elméje saját feje után menve csodálkozik azon, hogy miért van az, hogy ugyanazt az ige hirdetés hallva egyesek hisznek és megtérnek, mások pedig káromolva ellene mondanak, de most mégis ez az előzmény megérteti, hogy valahogy rávilágít, hogy az Isten tervében van az ő prófétai üzenete már ezt elmondta. Így szemléltethetjük talán ezt a történetben, hogy van három koordináta tengelyünk, és először is az ige hallgatásra gyülekező város alapján mondhatjuk, hogy a függőleges tengely az, amit Isten igéje ad. Aztán az ige hallgatók pedig befogadókra és elutasítókra ágaznak el, mint a két vízszintes tengely. Persze ez nem újdonság, tehát azért utalnak vissza a prófétákra Pál és Barnabás, hogy világos legyen, hogy Isten nem improvizál akkor, amikor valami új tervet vezet be, és valami újat hoz elő. Nem arról van szó, hogy hát nem sikerült úgy az előző kísérlet, ahogy azt szerette volna, és akkor most megpróbálunk valami B-tervet, hanem arról van szó, hogy ő ezt már réges-rég a világ teremtése előtt így tervezte, és ezért nem csak, hogy előre tudja ezeket az eseményeket, hanem ő maga alakítja. És éppen ezért Az apostolok sem improvizálnak, nem arról van szó, hogy kudarcba fulladt itt a munkánk, hát akkor bánatunkban elmegyünk máshova, és majd talán ott szerencsénk lesz, hanem elmondja, hogy íme úgy van, ahogy Isten előre megmondta, és most a pogányokhoz fordulunk, mert ennek jött el az ideje. És nagyon meglepő, hogy az ellenkező zsidók és az apostolok tulajdonképpen ugyanúgy, ugyanolyan módon Isten akaratának a végrehajtói. Igaz, hogy az ellenérdekeltek nem is tudnak arról, hogy eszközök Isten kezében. Azt figyelhetjük meg ebből is, mint sok más helyből is, hogy Isten igéje mindenképpen hat. Vagy megtérést munkál, vagy megkeményedést, de az sosem történik, hogy eredménytelenül szólaljon meg. Csak az a kérdés, hogy mi lesz az eredménye a szívedben. Élet vagy halál? Kárhozat vagy üdvösség? Mert szól újra és újra az evangélium, csak éppen nem mindegy, hogy melyik gyümölcsöt termi, a férgeset vagy az édeset. Isten igéje eleven teremtő szó. Ugye a teremtéskor sem azt olvassuk, hogy Isten mondta, mégsem úgy lett. Hanem azt olvassuk, hogy Isten mondta, legyen világosság, és nem ennek ellenére sötét maradt, mert senki nem kapcsolta fel a villanyt, hanem folytatásban ott van, hogy és lett világosság. Akár fordíthatnánk mindezt úgy is, mert a héber kötőszó az tulajdonképpen egy általánosabb kötőszó, és sokféle kapcsolódást tud kifejezni. Mondhatnánk így is, hogy Isten mondta, ezért úgy lett. Isten azt mondta, hogy növesszen a föld növényeket, és úgy történt, vagy még pontosan, ezért úgy is lett. És ugyanígy van, amikor Isten igéje felszólal az emberek számára, kinek megtérést okoz a hallott és befogadott ige, kinek káromlást és elvettetést. Isten ezt előre tudta, prófétája által el is mondta, hogy így lesz. Hát így indul most a pogány misszió is az útjára. Eddig Pál és Barnabás is és mások is mindig a zsidó környezetbe hirdették az evangéliumot. Nem sok eset van ettől kivétel, mondjuk a 10. fejezetben, amikor Kornéliuszhoz megy el Péter, de ő is csak külön háromszori unszolásra hajlandó ezt megtenni. Hát minden esetre addig a zsidó között hirdették a zsinagógákban az evangéliumot, most jön el az a pont, amikor Pál nyíltan kiállti nekik, hát a ti hitetlenségetek, az nem egyszerűen az oka annak, hogy most a pogányokhoz menjünk, hanem pont annak a jele, hogy Isten szava igaz és beteljesedik, és ahogy ő megmondta a próféta által előre, most itt az irányváltás. Ézsaiást idézi, hogy Krisztust végül a népek között szerte a világon hirdetik, és ő lesz a pogányok világossága. És hát az ige hirdetés örömet és megtérés hozott a pogányoknak, és Isten szava aztán tovább terjedt. És itt állunk mi is, kis pizidiai Antiókiánkban, vagy Nógrádi Felsőpetényünkben, és eltöprenkedünk rajta, hogy vajon miért ezen a kis eldugott helyen vitte végbe Pál a zsidósággal a kenyértörésre való dolgot. Hogy lehet az, hogy itt történt ez a nagy változás? Hát úgy, hogy jó vagy rossz döntések történjenek bárhol ebben a világban, Isten igéjével kapcsolatban, azok messzeható következménnyel járnak. És ez az esemény olyan fontos, hogy Lukács háromszor is megemlíti ezt, még később a 18. és a 28. fejezetben is kiemeli ezt, hogy innentől és ilyen módon és ezért került sor a pogány misszióra, és ezzel az ismétléssel is a fontosságát emeli ki ennek. Felsőpetény is bizonyos értelemben egy eldugott kis csendes zuga az országunknak, de ez nem azt jelenti, hogy Isten ne látna el idáig. Itt is éppen olyan sorsdöntő fordulatok zajlanak éppen most is a szívekben. Itt is felcsendül igéje, és itt is megtérés és káromlás lehet az eredménye. Itt ülsz, és üdvösséget nyelsz, megtérésre jutsz az ige révén, vagy itt ülsz, és bosszankodsz a hallottakon, és botlásodra lesz az ige, és majd helyetted Isten máshoz fog elmenni. Ahogy említettem, tehát a függőleges tengely az az, hogy Isten szól. És nagy dolog, amiről itt Lukács ír, azt mondja, hogy az apostolok igehirdetésének a hatására a következő szombaton majdnem az egész város összegyülekezett. Hol vagyunk mi attól, hogy akár csak egy kis falunyi tömeg gyűljön össze az evangélium szavára? Nem azért gyűlt össze Pizidiai Antiókia népe, hogy városi ünnepséget tartson szórakoztató műsorokkal és orgiákkal, vagy éppen Bánki Tófesztivál tartson a hétvégén. Nem is a show műsor érdekelte őket, hogy összecsődültek, és nem azért gyülekeztek össze, hogy valamiféle sporteseményhez szurkoljanak, mint egy a hamarosan kezdődő olimpián. Nem is azért, hogy tudományos ismeretterjesztő előadás révén okosodjanak mondjuk egy mindentudás egyeteme következő témájában. Nem azért gyülekeztek össze, hogy valami gyönyörű koncertet vagy más művészi élményt szívjanak magukba, mint mondjuk egy jótékonysági koncert, vagy éppen egy rockbandát meghallgatva. Nem is azért gyülekeztek össze, hogy a legfrissebb hírekből tájékozódjanak, mint egy sajtótájékoztató vagy híradó révén, és nem is azért, hogy a legújabb bűnügyekről halljanak egy rendőrségi szóvivőtől. Nem azért gyülekeztek össze ezek az emberek, amiért akár az akkori, akár a mai emberek nagy számban össze szoktak gyülekezni. Azért jöttek össze, hogy az Úr igéjét hallgassák. És ezek az emberek nem voltak keresztények. Nem voltak egyháztagok. Voltak zsidók köztük, és úgynevezett istenfélők, tehát akik nem zsidó származásúak, de valamiképpen érdeklődtek Isten iránt. Ilyen emberek voltak tehát, akiknek még semmi közük nem volt az egyházhoz, Krisztushoz, és mégis szomjazva gyülekeztek össze az apostoli ige hirdetésre. Mert futó tűzként terjedt el a hét során, hogy miről beszéltek ezek az apostolok. És már, ahogy a bevezetésében olvassuk a részletnek, hát már ott az igehirdetések után is kérték, hogy majd a következő szombaton is jöjjenek és beszéljenek Isten dolgairól. És így talán már az egész város felbojdulva várta a következő hetet. És jöttek és siettek a zsinagógához zsidók és pogányok egyaránt. Lukács megörökítette amúgy a prédikációt is, ha nem is a mostanit, hanem az előző hetit, és hogyha otthon előveszik a Bibliánkat, akkor a fejezet elején ezt megtaláljuk, és ennek a tartalma is nagyon tanulságos. Különösen mondjuk akkor, ha összevetjük a manapság általában szokásos igehirdetésekkel, amiket akár a médiában is hallhatunk rendszeresen, mert emberként hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig valami különlegesre várjunk, és mindig valami különlegesre gondoljunk, amikor mondjuk olyasmire gondolunk, mint egy nagyszerű igehirdetésre, pedig valójában egész mástól lesz egy igehirdetés jó, mint a nagyszerűségtől. Figyeljük csak meg a pogányok apostolának beszédét, és olvassuk el bátran otthon ezt a szakaszát is, mert észreveszünk, hogy nincs benne semmi szenzációhajhászás, nincs benne olyasfajta leegyszerűsítésnek, amit sokszor szeretnénk, hogy minél egyszerűbb legyen, és jobban követhető legyen Isten igéje. Pál mindössze annyit tesz, hogy a hallgatóinak az írást hirdeti. És aztán figyeljük meg, hogy milyen hatása van ennek az ige hirdetésnek. A zsidók is, de különösen az istenfélő pogányok újra hallani akarják az evangéliumot. A következő szombaton is. Hívják úgymond vendég ige hirdetőnek, hogy másodszor is gyertek el és szóljátok ezeket az igéket, mert annyira fontos ez a számukra. És zsúfolásig megtelik. A zsinagóga talán is ki is szorulnak, és ha nem is volt akkor hangszóró, hogy kivezessék, de igyekeztek fülelni, hogy mi zajlódik ott benn. És ilyen értem azt is megtanulhatjuk ebből, hogy nem a felvízezett prédikációk növelik az egyház tagok számát. Nem akkor leszünk sokan, mint mégis sokszor halljuk, hogyha majd olyan szépen, kellemesen beszélünk, minden csak a jó oldalát láttassa, hanem Pál apostol Azt csinálja, hogy beszél a törvényről, a prófétáknak, a Krisztusról szóló beszédeiről, és arról a bőről, ami miatt Jézusnak el kellett jönnie. És ha megfigyeltük az éneknél, amely nem véletlenül pünkösdi ének, második verszak is úgy kezdődik, hogy megfeszítettük Jézust gonosz kezünkkel, és nem arról beszél, hogy hát a másik az, aki ilyen meg olyan bűnöket követette, nem a szomszédnak szól, Isten igéje, hogy ezt sokszor halljuk, nem mindig nekünk akar valamit mondani. És Pál apostol sem kertel ilyen értelemben, hanem néven nevezi, igaz, hogy pünköskor Péter apostol volt az, aki ilyen értelemben neki szegezte a hallgatóságnak, hogy ti megfeszítették őt, de tulajdonképpen észrevesszük Pál apostol beszédein is, ahol megörökíti Lukács a prédikációk tartalmát, vagy legalábbis az összefoglalását, akkor ott ez mindig benne van. Nem másokra keni, hanem éppen a hallgatókról beszél. És éppen ezért megtapasztaljuk azt is, hogy mi lesz a következménye az ige hirdetésnek. Annyi más alkalommal is látjuk, hogy az ige hallgatás önmagában még nem jelenti azt, hogy az ember meg is hallja a szót, hogy el és befogadja azt. És itt is látjuk, hogy akadnak olyan zsidók itt a zsinagógában, akiket egyszerűen bosszant, és irigységre indít az apostolok működése. És nem csak, hogy ellene mondanak egyszerűen Pál apostolnak, hanem egyenesen azt olvassuk, hogy káromolják az evangéliumot. És ez elgondolkodtató kifejezés. Amikor ellenállok, amikor ellene mondok az evangéliumnak, nem akarom meghallani, vagy elutasítom a hallottakat, akkor nem egyszerűen csak arról van szó, hogy botor módon lemondok egy nagyszerű ajándékról, amit Isten nyújt nekem, hanem arról van szó, hogy egyenesen Isten káromlóvá leszek. De miért? Hát nem kellene Lukásnak inkább egy kicsit finomabban fogalmaznia? Csak hogy neki van igaza. Hiszen a megváltás evangéliumát hirdeti Pál és Barnabás, tehát arról szól, amit Isten tett azért, hogy megmeneküljek a kárhozatból, és helyette üdvösségem legyen. Isten elém tárja, hogy Jézusban van egyedül a megváltásunk, és az ő rajta keresztül vezető út az egyetlen, és ha ezt elutasítom, ha más utat keresek helyette, ha én azt mondom, hogy én tudok mást is, vagy jobbat is, ha nem törődöm ekkora üdvösséggel, akkor meghazudtolom Istent. És ez valóban Isten káromlás. Isten igéje mindenképp hatékony, csak éppen az egyik lehetséges hatása a megkeményedés és elutasítás. Ez a tengely a pusztulást jelöli ki, mivel nem kell az üdvösség. Ahogy Pál fogalmaz, sok ilyen finom cizellált megfogalmazás van ebben a szakaszban, így mondja, hogy nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre. Hát méltónak tartod-e magad az üdvösségre, vagy te is elutasítod Isten igéjét? Így hát Pál beszéde végül is szakadást hoz a hallgatók között, és ekkor fordul nyíltan a pogányokhoz, és a hívő zsidókkal együtt ők alkotják az első kis egyház közösséget ebben a városban. És bizony így van, ha nem hallgatsz Isten igére, ha káromolva ellene mondasz Jézus evangéliumának, akkor Isten máshoz fog fordulni, majd elmegy máshoz, és lesz neki üdvössége, magad viszont ott maradsz a kárhozatban. Így hát megy tovább, mert az elutasítás mellett a másik reakció, mint másik vízszintes tengely, kifeszíti nekünk az utat a megmenekülésre. Elvezet Isten országába. Mert hát látjuk, hogy mások meg örömmel engedelmeskedtek a hallott igének, és az evangélium fele törvendezve magasztalják az Úr igéjét, és ezáltal persze magát az Urat is. És tanulságos itt is a megfogalmazás, azok hittek az igének, akiket Isten kiválasztott az üdvösségre. Nagy-nagy titok bújik meg a szavak mögött, Isten minden hatóságának a titka felfoghatatlan volta. És ízlegessük csak Lukács teológus stílusát itt is, akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek. Szinte ugyanezt halljuk János tolmácsolásában a Gecsemánékból, hogy megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozatfia, hogy beteljesedjék az írás. arról az, hogy Isten az, aki lépett, és arról is van szó, hogy Isten ezt már előre kijelentette. Isten választása a döntő, és nem a miénk. Ő pedig nem veszít el senkit, ezért mindenki hitt, aki ki volt választva az örök életre. Ugyanakkor a Szentírás rejtélyes kettősséggel elég tárja azt is, hogy miközben Isten kiválasztott némelyeket még a világ teremtése előtt, hogy Krisztusban legyenek, addig van egy másik oldal is. Mert igaz, ahogy Efezusiaknak is írja Pál, hogy ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, de az is igaz, hogy az embert Isten erkölcsi lénynek teremtette, aki ilyen értelemben a jó és a rossz ismerője lett, ha bizonyos értelemben ez a bűnesettel függ is már össze, de éppen ez a jele annak, hogy nem csak az üdvösség útja állhat előttünk, bár Isten kiválaszt erre, hanem bizony ott van a kárhozat útja is. Az ember vagy elfogadja Jézus Krisztus, mint Urat és megváltót, vagy megmarad a bűneiben, és akkor viszont nem menekülhet meg. És ilyen értelemben a kiválasztás és az ember felelőssége az ott van egymás mellett. Ellentmondani látszik sok tekintetben, de ez csak a mi észjárásunknak a hiányossága. Valójában Isten észjárásában ez ott áll együtt, szoros egységet alkotva. Olyasmi talán ahhoz is lehet hasonlítani, hogy Jézusban emberként jött el az Isten, mind a kettő 100%-osan, nem félig ember volt és félig Isten, meg ki tudja milyen arányokban vegyítve, hanem teljesen ember és teljesen Istenként járt itt, akkor is, ha mi ezt nem tudjuk fölfogni. És ebben a tekintetben tehát igaz az, hogy az üdvösségre Isten választ ki, de igaz az is, hogy aki elkárhozik, az a saját felelőssége, a saját rossz döntése, vagy éppen hitetlensége miatt jár így. Mindenben tehát Isten teljhatalma, minden hatósága jelenik meg, de ahogy egy magyarázó hozzáfűzte, sosem valósul meg ez a teljhatalom olyan emberek elítélésében, akik egyébként üdvözülhettek volna, hanem sokkal inkább úgy mondhatjuk, hogy olyan emberek megváltásában nyilvánul meg Isten teljhatalma, akik egyébként el kellett volna, hogy vesszenek, mert ezt érdemelték volna. Jézus is értésére adja világosan a tanítványoknak, és mondja nekik, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki. Nem mi választjuk Jézus tehát, nem ő az, aki kiválaszt minket, nem mi termeljük ki magunkban sem a hitet, sem azt a döntést, hogy őt elfogadjuk, hanem valójában Isten az, aki kiválaszt minket az üdvösségre, és ez hozza vele magával azt, hogy megtérünk az ő szavára. Amikor viszont az elutasítókról, a káromlókról van szó, akkor sem azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten erre rendelte őket, és ezért, ha megfeszültek volna, se tudnak változtatni ezen, hanem ott marad számukra a maguk felelőssége. Amikor pedig az üdvösség elnyeréséről van szó, akkor kiderül, hogy minden érdem Istené ebben is, sosem az emberé, mert Isten választott ki, és hajtotta végre az örök tervét. Nincs benne semmi saját erőfeszítés, amelyet érdemként tudhatnánk be. És ezért borulhatunk le mi is most magasztalva a megváltót, mindazokkal a pogány társakinkkal, akik a hajdani pizidiai Antiókiától fogva a mai nógrádi felsőpetényig megtértek, Isten igéjét hallgatva. És aztán így összegzi az eredményt pozitív oldalról, Szentíró, hogy az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. Eredetileg itt is lenne vége a szakasznak, de tulajdonképpen egy oldalak lennénk, hogyha itt megállnánk. Mert miként is terjedt Isten igéje, és mi történik azokkal, akik hirdették, illetve befogadták az evangéliumot? Hát túlságosan egyszerű, sablonos, olyan népmesei és boldogan éltek, amíg meg nem haltak lenne itt megállni. A Szentírás ennél reálisabb. Lukács szorosan hozzá csatlakozva írja, mint egy egységes folyamatként, hogy hát voltak bizony, akik üldözést szítottak, és ennek következtében a gyülekezet alapítóknak el is kellett hagyniuk a várost. Fontos ezt azért látni, ha sok más alkalommal talán ez részletesebben is előttünk van, most csak említés szintjén, de fontos látni azért is, hogy a gyülekezet és tagjai ne rémüljenek meg, amikor arra kerül sor, hogy a hitre jutásukban nem egy kikövezett fényes sétány következik, hanem bizony megpróbáltatások, nehézségek, akadályok, ellenállás, üldöztetés. Tudjon róla a keresztény ember, hogy az üldöztetés az természetes jelenség ebben a világban. Ez nem valami rendkívüli tragédia, amiben össze kellene omlani, hanem olyan, amit az hordozni kell. És figyeljük is csak meg, ezek az emberek nem panaszkodni kezdenek, nem is inkább otthagyták a friss, de még gyenge hitüket, és visszafordultak az úton, hanem azt látjuk, hogy megteltek örömmel és Szentlélekkel. Szentlélek hatása az, hogy az üldözés miatt most nem a félelem fogja el őket, nem is felháborodás szít bennük mindez, de nem is megtörnek és összetörnek, hanem örömmel telnek meg. Isten igének terjedése nem egyfajta forgalmi zöld hullám, amikor csak gyorsan hajthatunk az újabb és újabb lámpákon, hanem mindig ellenállással, eltántorító hatással jár, kísértésekkel kövezett, és sok veszélyjelző tábla van az út mentén, de ettől még a győzelem és az öröm útja mindazoknak, akik megtelnek Szentlélekkel. Ámen. Imádkozzunk. Üdvösségre kiválasztó Istenünk, örömmel adunk neked hálát evangéliumod szaváért. Tudjuk, hogy már rég elhatároztad, hogy nem csak Izraelnek adod ígédet, hiszen prófétáiddal kijelentetted, és Ábrahámnak is így ígérted. Nem Gellert kapott a megváltás lövedéke, amikor lepattant a téged káromlókról, hanem örök terved valósult meg. Engedj hát minket is megtérnünk, mint kiválasztottjaidat, hogy mi is ott lehessünk az el nem veszők seregében, a téged és ígédet örömmel magasztaló pogány kórusban. Igét terjedjen szerte a világban. Az egyház szagjai oly gyakran elutasítják, mégis egyre többen térnek meg azok közül, akik eddig távol voltak tőled. Lágyítsd meg a mi szívünket is, hogy engedelmes befogadói lehessünk evangéliumodnak, és Jézus útját járhassuk, hiszen azért halt meg a kereszten, azért támad fel a sírból, hogy ő benne örök életre válasz ki minél többeket. Amen.